Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Rutinrókák beosztották magukat szabadságra január 2-án, tehát úgy néz ki az én évvégém, hogy 31-én, és még röhög is. Komolyan mondom, hát szeretnék.
Hogy most szembesülsz ezzel,
dámbal, tehát belevágni a poolba, és egy indián csatabárdal rendet tenni, komolyan mondom. Felháborítani.
Most fedezett föl, az nagyon vicces, igen.
Mert én, mindegy, hagyjuk az egyéni szoc problémákat. 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ha csinálok Andiról ma képet a Szecskában, kiteszitek a Facebookra, kérdezi Macska. Na.
Hogyne, Andi spotting.
Miss December felirattal kitesszük.
Ha már így fölfedte magát, hát persze. Igen. A kérdés ezek után elmere menni, mert itt már itt utána gondolkodott, hogy hú, hát nem biztos, hogy na, de most már legyen így.
Na, állandó rovatunk, azért jelentkezzen ma is.
Hát a rovat az állandó, de igazi különkiadásnak is fölfoghatjuk azt, ami most következik.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Adóvilág a rovat címe, és hát ebben a rovatban bejártuk már a világot Mongóliától Bora Borán keresztül, mindenhol egy helyen nem jártunk. Egy nagyon fontos európai országra nem esett még a választásunk. Hogy melyik ez az ország, azt majd Gerendi Zoltán fogja nektek elárulni. Aki nem ismerne őt, azért bemutatom, hogy a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, mi a célpont?
A célország az Magyarország, de most olyan madártáblatból, ahogy szoktuk nézni a többi országot.
Kellő távolságtartással, igen.
Na, hogy nézünk ki? Záró adásként. Szerintem fussunk rajta végig, és akkor utána lehet bele, talán még egy kicsi idő marad rá, egy pár következtetés, meg újévi jó kívánságot is a következő évtizedre levonni. Tehát Magyarország ugye a fekvését azért talán a hallgatóknak nem kell részletezni. Közép-Európában fekszik, 93.000 négyzetkilométeres ország, amelyben 9,8 millió lakos él. Az összmagyar nagyság az ennél nagyobb, mert kb. 50%-a a magyaroknak külföldön él, tehát közel 4,5 millió magyar él külföldön, ebből közel 2 millió a szomszédos országokban. Az USA-ban él másfél, Kanadában 0,3, tehát 300 000, és Izraelben 200 000. A többi pedig ilyen a világ bármely táján. Na most a egyfőrültől GDP-ben 16.500 dollár körül mozgunk, ez az Európai Uniós átlagnak a 50%-a körül van. A legnagyobb város Budapest a főváros, ez 1,8 millió lakosú. Az azt követő városok, Debrecen, Szeged, ezek már mind 200 000 alattiak, és viszonylag kevés 100 000 fő fölötti város van. Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, a többi meg ennél is. Tehát azt lehet látni, hogy egy elég jó koncentrált ország. Ez lehet elő, hogy hátrány, de mindenesetre Budapest meghatározóan erős nagyváros. A történelme viszonylag komplikált. Ez egy egykori királyság, amelyet az Oszmán Birodalom döntött valójában be a 16. században. Innentől kezdve részben oszmán terület, részben osztrák-magyar monarchia részévé válik, osztrák-magyar terület, tehát közös királyság alá kerül, amely nem is nagyon változik az egészen a 20. században, lesz újban önálló állam Magyarország az első világháború után, de ennek a fájdalma az, hogy az gyakorlatilag a korábbi területeknek már csak az egyharmada. Ugye ez a híres trianoni történet, amelyik pont jövőre fogja a 100 éves évfordulóját elérni. A 20. században sok minden nem változott, gyakorlatilag a második világháborúig ez a területi megosztás maradt, amiben a lényegi probléma az volt, hogy az összes fogjuk látni erőforrásoktól le lett választva, tehát a mostani Magyarország lényegében erőforrások nélküli terület. És a második világháború után is ugyanez a területi méret maradt, majd azt még egy 40 év kommunizmus, szocializmus a Szovjetunió oltalma alatt követte, ami szintén nem volt egy könnyű időszak, tehát gyakorlatilag 1990-ben volt az első szabad választás, és akkor onnantól számítjuk az újkori ismét önálló szabad Magyarországot. 99-ben lépett be az ország a NATO-ba, 2004 óta EU-s tagország. Földrajzilag azt lehet mondani, hogy ez a 93 ezer négyzetkilométerből 53 ezer négyzetkilométer, ami egy nagyon kellemes adottság, 57% mezőgazdasági művelésre messze menő alkalmas, még van kb. 23% erdő. A legmagasabb hegyünk, amiből kevés van hegyből, az gyakorlatilag 880 a Villányban, illetve Kékes 1014, ami földrajzilag egy hátrány, hogy nincs tengeri közvetlen kapcsolatunk, tehát gyakorlatilag ezáltal Magyarország ezekben a történelmi időkben nem tudott részt venni a világ jobb megismerésében, tehát egy ilyen szárazföldi ország maradt, és ebből a helyzetből kell gazdálkodnia. Ásványi kincsei vannak, de nagyon limitáltak, tehát van bauxit, szén, uránium, vasérc, de ezeknek a mennyisége igazából nem meggyőző, meg pici földgáz is van, de igazából ezekből egyik se olyan jelentős. Viszont amiben rendelkezünk elég sok mindennel, de a nagy mennyiség az a geotermikus energia, illetve legerősebb a termál víz, amiben a világon top 10-es ország Magyarország, közel 500 termálvíz kútlelőhely van Magyarországon. Ezzel egy ligában vagyunk Izlanddal, Japánnal, USA-val, Franciaországgal, Kínával, Új-Zélanddal, ami azért egy hálás szerep. A gazdaságra rátérve, a gazdaságunk az hát nyilván az erőforrások hiányában elsődlegesen mezőgazdasági háttérre, tehát élelmiszeriparra épült, nagyon jelentős a gyógyszeripar, vegyipar, a járműipar is elég komolyan megindult, illetve a turizmus is jellemző. Érdekes, hogy Budapestet a turisták sokszor teljesen független Magyarországtól is ismerik, tehát úgy, hogy a Budapest, de fogalmuk sincs soha, hogy az esetleg az Magyarország. A magyarországi gazdasági súlyunk az eléggé ambivalens, vannak regionális cégek, OTP, MOL, Richter, amiket lehet látni a tőzsdeindexekben is, viszont ez úgy tűnik, hogy ezeknek a cégeknek a szerepe vagy a gazdasági erőnk nincs összhangban azzal a tudáspotenciállal, ami gyakorlatilag az országunkat jellemzi. 13 Nobel-díjasunk van az évek során, ami egy 15 és 20 közötti helyet ad Magyarországnak ebben a kategóriában, ami az érdekes, mert gazdaságilag 50 körül vagyunk. Tehát úgy néz ki, hogy tudásban jók vagyunk, de ennek az átültetésében talán annyira Magyarország nem erős. Most az adóhoz érkezve azt lehet mondani, hogy egy nagyon ellentmondásos és egy rettentő érdekes országról van szó. Bizonyos helyekben, bizonyos adókban Európa bajnok, tehát a társasági adó a 9%-ával első helyen áll Európában, mint legkedvezőbb mérték, de ugyanígy negatív értelemben a 27%-os áfa is a legrosszabb az EU-n belül. Az SZIA-nk, amelyik gyakorlatilag 15%-os, az a harmadik helyre elégendő holtversenyben Litvániával. Azt kell tudni, hogy tehát a tőlünk délre lévő balkáni államok, Bulgária, Románia gyakorlatilag 10%-kal nagyon szépen elénk ment. Meglátjuk, hogy ez mit hoz. Összességében viszont a magyar adórendszer az OECD átlagos adó, tehát GDP-hez mért adóterhe fölött van, tehát az 34% körül van, és mi 37, sőt, azt hiszem, 30, 37 vagy 39, nem szépen írtam föl, de körül mozog, ami egyébként abból ered, hogy ugyanezekben a kiemelt adókban az ország jó képet fest, illetve egy áttekinthető képet fest, viszont ezen kívül van még vagy 35 különböző adó és más teher, amivel gyakorlatban a cégeket terheljük. És ez a magyar adórendszernek egy ilyen szempontból problémája. Tehát azt lehet mondani az egészre, hogy Magyarország így a adóvilág logikája mentén egy kis ország, érdemi erőforrások nélkül, tehát nincsenek olyan gazdasági erőforrásaink, ásványi kincsénk, amikre lehetne támaszkodni. Ebben egyébként az összes környező ország tőlünk sokkal jobban áll. Viszont van egy nagyon izgalmas, most az adóvilág oldalából nézve, egy izgalmas adórendszerünk. Tehát azt gondolom, hogy a magyar adórendszer ma európai szemmel nézve egy nagyon kompetitív adórendszer, és ennek tanácsadóként is látjuk a hatását, de ez azért önmagában ezt a fajta erőforrást, vagy ilyen ásványi kincsek, vagy ezt a fajta természeti adottság hátrányt nem fogja tudni leküzdeni. És ha egy picit így az ember az új évre, vagy a következő évtizedre előre néz, akkor én azt gondolom, hogy ez mutatja is azt, hogy, és kilép egy kicsit most már innen a adóvilágnak a általános logikájából, hogy gazdaságilag nagyon-nagyon korlátozott lehetőségek mentén élünk. Tehát ha most magyarként nézzük ezt az egészet, akkor Magyarország a többi országhoz képest korlátozott lehetőségek mentén kell, hogy gazdálkodjon, ami azt jelenti, hogy itt nincsenek jelentős ásványi kincsek, nincsenek jelentős energiaforrások, nem fekszünk egy tengerparton, ahol a kereskedelmi útvonalak gyakorlatilag nem mondjuk egy Szingapúr, tehát vagy egy olyan fajta kikötő, ahol a kontinentális kereskedelem egy elég jelentős mértéket el tud élni, ami azt jelenti, hogy nekünk egészen más alapokról kell gondolkozni, és ezt nyilván egy változó világon minden generációnak újra kell elrakni. És én pont arra azt gondoltam, hogy most így nem belemenve se a politikába, mert azt gondolom, hogy csomó minden jó irányba halad, de összességében van két terület, ami szerintem mindenképpen sokkal többet érdemelne, már csak a Nobel-díjasainknak a tisztelete okán is. Az az egyik, hogy az oktatást szerintem a következő évtizedben nagyon komolyan kellene venni, és itt most nem csak a felső oktatásra gondolok, amelyek szerintem soha még ilyen távol nem volt az ipartól vagy a gazdaságtól, tehát nem véletlen, hogy nagy gyártók saját főiskolákat hoznak létre, mert szerintem a felső oktatás, de beleértve még az általános iskolát is szülőként az ember maga látja, hogy hol tartunk, tehát az oktatásra sokkal jobb oda kéne képezni, vagy oda kéne figyelnünk, mert egyébként nem fogunk tudni ilyen szinten tovább haladni, mint ahogy voltunk. A másik pedig az egészségügy, tehát azt gondolom, hogy iszonyú jó adottságaink vannak a gyógyszeripartól kezdve, a vegyiparon át, de egyébként az orvos problémát állandóan csak negatív oldalról látjuk, nem lehetőségként. Mi ne lehetnénk még egészségturizmusi központ, most ennek csak egy része a termál fürdőzés. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas kitörési pont lenne, csak ez szerintem szükség volna, amit az írek is gyúrnak sokáig egy ilyen kis országban, mint ami mi vagyunk, és ilyen kis gazdaságban kell a konszenzus. Tehát ez nagyon nehéz egy ilyen váltó, politikai váltó életben, vagy egy váltó modellben végkezvényi, bár jól lehet, a Fidesznek most azért elég szép lehetősége és időszakai vannak hátra, és én kívánom azt, hogy ez az egész dolog valahol egy konszenzussal kiegészüljön, mert akkor lehetne, és ez lenne igazából a jó kívánság, hogy a következő évtizedet egy egészséges, jól képzett, modern országban tudjuk tölteni, amelyik tényleg IT alapon, tehát informatikailag képes ezekre a változásokra, mert informatikában is nagyon szép indulások vannak, de ezek globális mérten még nagyon picik. Egyébként a játékipar nekem, ami egy ilyen szintén egy elfedett gyerek, mert a Rubik kocka óta semmi érdemleges nem történt, és amellett is elmegyünk, hogy például azok a szabaduló szobák, amik itt Budapesten most már nagyon szép száma vannak, azok már Angliát is meghódították. Tehát gyakorlatilag van azért ebben az országban egy csomó olyan pozitív dolog, de azért ezek nemzetközi szinten nehezen mérhetőek. És mindezt, tehát az egészséghez, a jó képzettséghez, illetve a modernséghez még egy egységességet is kívánnék, amely szerintem az alapja lenne annak, hogy hosszabb távon sikeresen tudjunk az EU-ban tovább fejlődni. Szóval én ennyit gondoltam így elmondani Magyarországról általánosnak is, meg kicsit specifikusan, nem tudom, hogy ti mire gondoltatok még.
Hát erre nagyjából, erre nagyon érdekes. Így szoktunk haladni a többi országnál.
Valami érdekes volt hallgatni, igen. Egy kicsit, igen, az, hogy bizonyos részeknél teljesen olyan, mintha teljesen kívülállóként néztél rá, úgy, ahogy mondjuk a többi országra is fölülről, de azért bele-bele csúszott azért, hogy na, azért ezt azért belülről látjuk, és sokkal inkább a szívünkhöz nőtt, érthető módon persze, és azért a javítási szándék meg, hogy az nem szokott más országoknál lenni, hogy hú, mit lehetne, mit kellene csinálni, hogy a versenyben előrébb legyünk, és hogy jobban fejlődjünk, hát úgyhogy azért...
Van egy kis helyi az ott.
Persze, úgyhogy nagyon érdekes volt így hallgatni.
Na, örülök neki, hát remélem, hogy ezekbe tovább tudunk menni. Egyébként engem ami meglepett így az egésznek a végére, hogy mennyire törékeny a helyzetünk. Szóval tényleg ez a fajta földrajzi adottság, és ez a fajta környezet, tehát azért az probléma. Tehát, és ez azt jelenti, hogy itt nagyon okosan kell, és tudatosan, és egységesen gondolkozni. Tehát én nagyon kívánom azt, hogy a következő időben tényleg ezekre a területek, tehát ha azt mondom, hogy a 2010-es évek mondjuk tekintsük a társasági adó oldaláról a sport évtizede volt, akkor nagyon remélném azt, hogy mondjuk a 20-as évek az oktatás és az egészségügy évtizede lesz. Tehát és tényleg mögé tudunk állítani olyan forrásokat, olyan fajta szándékokat, amivel ez a két terület is meg tudja találni azt a helyét, amire egyébként szükség volna ahhoz, hogy az ország továbbiakban fel tudjon zárkózni az Európai Unió színvonalára.
Oké, így legyen, Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Na, boldog új évet nektek is, és akkor...
Viszont, mindenképpen.
De az már Afrika lesz.
És igen, ezt akartam kérdezni. Igen, merre kalandozunk jövőre az év elején?
Afrika lesz, és majdnem egy fél évet fogunk, mert baromi nagy kontinens, és Bandi kérésére Kenyából indulunk, tehát Kelet-Afrikából.
Jó, oké, akkor jövő héten.
Így van, na boldog új évet, és sziasztok!
Oké, köszönjük, szép napot! Szia! Na tehát az adóvilág rovat, hát mondhatnék külön kiadása hangzott
el.
Egy Magyarország nevű országot vizsgált meg Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partner. Egyébként egy hallgatói ötlet volt ez, de örülünk, hogy megvalósult. És még nincs vége, igen, mert hogy még külpolitika, az még majd most következik.
J'ai vécu de plus en plus pour toi. J'ai connu ton présent, appris ton histoire. J'étais plus en plus proche, au centre de ta vie avec toi. Plus en plus souvent, et tu m'as montré de plus en plus de gens, nouvelles situations, nouvelles expériences. Cet endroit où nous nous sommes amusés, j'ai vu de plus en plus des beautés. Budapest, donne-moi des aventures. Budapest, montre-moi tes beautés pures. Budapest, ouvre-moi le monde, je vais te conquérir et puis te quitter. Mais plus tard, t'es devenue plus froide avec moi, et cela m'a fait mal. Habité par toi, t'as commencé à me repousser loin de toi. Et tous les jours sont devenus gris et noirs. Un point inconnu me tirait vers le bas. Je sentais que t'étais plus forte que moi. Je sentais que tu me briserais et que finalement tu m'abandonnerais. Mais non, je laisse pas faire, je te défie, je sais. Il y en a beaucoup d'autres aussi, et je peux être heureuse. Et dès que c'est possible, j'y vais, mais maintenant je dois rester encore ici. Non, laisse pas prendre ma bonne humeur, non. Je n'en ai plus peur, non. Je laisse pas tes sales tours de mer, tes impasses, tes ornières me démoraliser. Budapest, donne-moi des aventures, Budapest. Montre-moi tes beautés pures, Budapest. Ouvre-moi le monde, tu m'as conquise. Elle doit te quitter. Mais je me plonge encore dans ces dignes édifices de l'avenir.
Et après je contemple merveilleux Danube, inondé de lumière dorée comme dans un conte que toutes les vieilles lointaines racontent. Maintenant je vois à nouveau que t'es belle, c'est bon comme ça, car je dois vivre avec toi encore, même si le vaste monde va m'appeler un jour. Tu resteras toujours un endroit spécial dans mon cœur. Budapest, donne-moi tes aventures, Budapest, montre-moi tes beautés pures.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Külföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3:49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, Profit, nagy P-vel. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Már pályázhatnak a kis- és középvállalkozások a külpiacra lépést segítő felhívásra, mondta az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Rákosi Balázs hangsúlyozta, a professzionális felkészítés nevű pályázatra mintegy 1 milliárd forintot fordítanak. Lágy sajtot hív vissza a Lidl. Az áruházlánc saját minőség ellenőrzési vizsgálatán mutatott ki egy baktériumot, mely elszaporodva hasmenéses megbetegedést okozhat. Azt kérik, ha valaki 100 g-os francia lágy sajtot vett, vigye vissza az üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik. Még januárban is érvényesek az idei autópálya matricák. A jövő évi jogosultságokat ugyanakkor már ebben a hónapban meg lehet venni, áruk nem változott. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT jövőre térképes útvonal és matrica tervezőt is indít, az útdíjfizetési lehetőséget pedig minden üzemanyagkártyára kiterjeszti. Befejeződött a fogolycsere Kijev és a Donyec medencei szakadárok között a kelet-ukrajnai frontvonal mentén. Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint 76 ukrán állampolgár nyerte vissza szabadságát, akiket a Donyec medencei szakadár területeken tartottak fogságban. Az ukrán fél 127 embert adott át a szakadároknak. Ma is száraz, hideg, napos idő valószínű, a hőmérséklet fagypont körül alakul. Az év utolsó napjától néhány fokkal melegszik az idő, de az éjszakák fagyosak maradnak. A hírszerkesztő Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó napot kívánok! A fővárosban a 39-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik egy szabálytalanul várakozó gépjármű miatt, nem érintve a Rád György utca megállót. Holnap hajnali 3 óráig lezárták Csepelen a Szent Imre teret, a Károli Gáspár utca és a második Rákóczi-Ferenc út között rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon járnak, több megállót kihagyva. Szintén lezárják ma délelőtt 11 órától délután 2 óráig a 18. kerületi Markó-Tivadar utcát, a Cifra-György utca és a Kinizsi utca között rendezvény miatt. A fővárosban január 2-án, tehát csütörtökön reggel 8 óráig továbbra is díjmentesen lehet parkolni a közterületeken. Ma és holnap a BKK járatok az évvégi munkanapi menetrend szerint indulnak. Fénytrollibusszal utazhatnak ma a 77-es trollibusz vonalán, illetve karácsonyi fényvillamos közlekedik ma a 2-es villamos vonalán. A szilveszterkor megszokott éjszakai járatokon kívül egész éjjel jár holnap az M2-es, az M3-as és az M4-es metró is. Az évvégi ünnepek idején érvényes közlekedési rend megtekinthető a BKK honlapján. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Én azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk ki Európa egyik legfontosabb országát adóvilág rovatunkból, ezt már jeleztük, ugye, és hát gazdaságilag történelmileg Gerendi Zoltán már felskiccelte a portréját, de kívülről szemlélve, távolról nézve az itt zajló folyamatokat Magyarországon mi újság? Kérdezzük Feledi Botond külpolitikai szakértőnktől. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Nagyon no, hát egy innen Brüsszelből, igen, egy izgalmas ország, igen.
És nehéz felütést találni hozzá, de talán érdemes ott kezdeni, hogy Magyarország most épp Romániával együtt azon két ország közé tartozik, amelyek függetlenségük óta már két háborús szomszédot mondhatnak magunknak, hiszen egyrészt végignézték a jugoszláv szétesés utáni háborúkat, most pedig éppen a szomszédország másik oldalán, Ukrajnában zajlik egy háború, ahol már áldozatok tízezreiről beszélünk. Ehhez képest Magyarországon ennek a tudatossága mondjuk meglehetősen alacsony, hogy a külpolitika iránti érdeklődés is minden összehasonlító statisztika szerint régiós szinten alacsonyabb. Ami egyértelmű, az uniós és a NATO tagság, ugye a NATO műveletekben Magyarország részt vesz Afganisztántól a balti államok légtérőrzésén át a különböző régebbi kisebb balkáni műveletekig, ezekben az ország teljesítése méretén fölüli. Az uniós tagsága ugye az első körben bekerült az Európai Unióba, azóta viszont a további csatlakozókat is segített, Romániát, Horvátországot, és most éppen úgy tűnik, hogy azért a teljesítményben lassan inkább ebből a második körbe csúszik vissza, hogyha a gazdasági szempontokat nézzük, miközben a saját körében bekerült Lengyelország például ugye a leghosszabb konjunktúrát mutatja föl, tehát gyakorlatilag lassan 20-25 éve töretlenül fejlődik a gazdasága a válság 2008-as válság ellenére is. Ahogy Zoli is mondta, Magyarország méretéből adódóan kénytelen szövetségeseket keresni. Ezeknek a szövetségkereséseknek látjuk a különböző méret tartományát. Tehát ennek talán a legközvetlenebb szövetségkeresési kísérlet a visegrádi négyek, ahol ezzel a négy országgal, tehát Prágával, Pozsonnyal, Lengyelországgal együtt próbál Budapest különböző kisebb ügyekben érdekérvényesítési platformot szerezni. Ezután természetesen itt van a NATO, itt van a különböző uniós felület, tehát mondjuk az úgynevezett kohézióbarátai csoport tagja is az ország, ahol az uniós támogatásokért és a támogatási rendszernek a közép-kelet-európai déli országoknak a kedvezőbb átalakításáért küzdenek az éppen most zajló 2020-27-es költségvetési ciklus érdekében. És hát a NATO a legnagyobb ilyen tagkör, amiben bele tartozunk, az Észak-Atlanti Tanács szervezete. Ennek keretében is azért rengeteg olyan kihívással találkozunk, ami Magyarországon elég látványos. Talán a régióban az egyik leghangosabb zászlóhívője a kínaiakkal való barátságnak. Itt ugye létezik ez az úgynevezett 16 állam plusz 1-es formátum, amiben Peking tárgyal a közép-európai régióval, ez kifejezetten egy erős magyarországi kezdeményezés, és a nyugat-európai szemmel nem annyira nézik jó szemmel. Ahogy azt is látjuk, hogy Magyarország a régió térképén talán az egyik legszínesebb pont abban az értelemben, hogy hányfajta orosz, türkmén tanács és mindenféle más olyan egzotikus poszt-szovjet térségbeli létesítményeknek ad otthon, barátkozik vele, vagy látogatja meg ezt az ország miniszterelnöke, amelyeknek hirtelen nehéz a gazdasági racionalitását, mondjuk akár uniós, akár NATO szempontból értelmezni.
Akkor mi lehet az oka ennek?
Magyarországon ugye elindult ez a korábban globális, később keleti nyitás néven indult külpolitikai vonal, amely alapvetően azt próbálta mutatni, hogy az ország ugye pont a törékenységétől fakadóan több felé rendelkezik kapcsolatokkal. Ugye ezt mondja a kormányzati álláspont, hogy ez egy fontos kiegészítő diplomáciai szempont, egy kiegészítő ellensúlyozásra ad lehetőséget, még az ellenzéki kritika szerint pedig ez inkább a kormány közeli oligarchákat vagy más nem feltétlenül csak közérdeket szolgáló hálózatépítés eszköze. Hát a hallgatóknak ugye ez minden országnál nehéz eldönteni, amikor az ember tényleg mélyen beleásná magát, hogy vajon melyik narratíva, milyen szempontból lehet igaz. Tehát a kínai oldalon a Huawei-el és másokkal történő barátkozás ez nagyon erős, és ez még visegrádi szempontból is egy megosztott térbe esünk ezzel vele, hiszen a lengyelek az amerikaiakkal való barátság miatt egyértelműen képtelenesek, míg éppen most a cseh kormány is a kínaiakra ráfordult, és nagyon komoly nyomozásokat folytatnak, úgyhogy ezt lassan-lassan a két kisebb, tehát a szlovák és magyar testvére az, aki megmaradt ezen a részben kínai barát és részben orosz barát vonalon. Úgyhogy ezt látjuk ebből a külpolitikai szempontból. Balkánon igyekszik egyébként Magyarország egyre fontosabb tényező lenni, ez mondjuk a kormányzatnak harmadik ciklusára kialakult látványosabb kezdeményezés, ami főleg kihelyezett tőkével valósul meg. Itt megint csak kérdés persze, hogy ezek a tőke kihelyezések hogyan hasznosulnak a nemzetgazdaság szempontjából, vagy nemzetgazdasági szereplők szempontjából. Ez minden esetre láthatóan most egy szisztematikus irányává állt, hogy a Kárpát-medencében megpróbálja Budapest a saját befektetéseit jobban megerősíteni. Ez mindenképp egy üdvözlendő irány, mint a keleti nyitás, és egy érdekes kísérlet abban, hogy a Balkánért azért komoly verseny zajlik abszolút a nagyhatalmi tényezők szintjén is, tehát USA, Oroszország, Kína, de ugyanúgy a környékbeli játékosok is szeretnének kicsit többet elhelyezni ott, legyen szó Ausztriáról, Magyarországról vagy Olaszországról. Úgyhogy tehát egy izgalmas kis átjáróház, végül talán utolsó sorban is erről korábban ti is beszélgetetek itt más vendégeitekkel, Magyarország kibertere szintén egy nagyon törékeny és nagyon átjáróház jellegű tér. Gyakran a európai vírusfertőzöttségi listák élén végez az ország, tehát látható az, hogy ebből a szempontból a kitettségünk is nagy, és valamiért a immunrendszerünk sem tökéletes, ahogy az úgynevezett botnet sűrűség is nagyon gyakran, akár nem is csak Európában, hanem még globális rangistákon is vezetünk, tehát ezek a robot networkök, vagyis különböző támadásra használt hálózatok is rengeteg magyar hardvert tudnak bemozgatni, amikor egy ilyen támadó akció megindul. Úgyhogy hát egy érdekes kilátásokkal rendelkező ország, egyértelműen Németországhoz kötődik az, hogy mit fog tudni tenni a következő 10 évben, tehát érdemes ezt vizsgálni, és ebből a szempontból ugye Csehországnak és Magyarországnak, Lengyelországnak egy izgalmas kihívás, hogy az eurozónával hogyan birkózik meg. Lesz-e az eurozónában akarat a bővítésre, esetleg több is, mint akarat, illetve ezekben az országokban a kormányzatok hogyan állnak.
Mármint hogyha,
ehhez a kérdéshez.
Mármint, hogyha valóban kétsebességes Európa irányába mozdul el az Unió, és akkor, hogy melyikhez kerül közelebb az adott ország?
Így van. Tehát az egy kérdés, hogyha itt mondjuk, hogy készhelyzet elé állítják a nem eurózónás országokat, hogy a következő bővítési, mélyítési körbocsánat, ugye az azzal is jár, hogy ennek a zónának tagnak kell lenni, és a többi kedvezmény, akár most költségvetési szinten, akár más közösségi politika szintjén akkor jár, ha és amennyiben ebben a körben tag az ember. Ez egy elképzelhető forgatókönyv, tehát ez régóta számolunk vele, ez egy óriási kockázat ezeknek az országoknak, hogy akkor is ott aztán ezt felkészülten tudják megcsinálni.
Milyen a viszony bocsánat.
Csak annyit, a másik ilyen nagy kockázat az Unióval kapcsolatban a kivándorlás. Ugye mindegyik országban az elképesztő mennyiségű kivándorló munkavállaló, aki elhagyja ezeket a területeket, ugye minél délebbre vagy keletebbre menjünk, annál több arányaiban is, és valahol ez egy olyan hosszú távú stratégiai kockázat, aminek a megküzdési verzióit mindenki kicsit próbálgatja, akár a lengyelek most a befogadott 2 millió ukránnal, akár a magyarok az egykor határon túlról elszívott magyarokkal, de nem látjuk, hogy mi lesz a fenntartható megoldás, ami még a bármilyen sikeres demográfiai programok mellett is esetleg tényleg fent tudja tartani a vásárlóképes, munkaerőképes társadalmakat ezekben az országokban.
Milyen a viszony az Egyesült Államokkal? Ugye Kínáról beszéltél, hogy elég jóban van ez az ország Kínával.
Így van, ezek a kapcsolatok egyértelműen meg is határozzák azt, hogy, hogy a Fehérházzal, mondhatjuk szinte, hogy a mindenkori Fehérházzal hogyan van Budapest, hiszen aki a kínaiakkal nagyon jobban van, ott húzzák a fekete pontot Washingtonban, a jelenlegi kormányzatnál pedig teljesen egyértelműen, ami azt illeti, tehát a Trump adminisztráció az részben ezen is méri. Mike Pompeo egykori amerikai külügyminiszter, ugye Trump azóta őt is kirúgta, de a korábbi térségi látogatása során ezt is egyértelművé tette, ahogy mondjuk oknyomozó anyagokat most már többet is láthattunk a magyar nyelvi interneten, a Nemzetközi Befektetési Bankkal, tehát ez a orosz pénzügyi intézménnyel kapcsolatban, hogy ott Budapesten milyen amerikai diplomáciai nyomás helyeződik, hogy egyáltalán ha székhelyet ad, akkor azt milyen formán és módon tegye meg egy orosz intézmény esetén. Ugyanilyen a fegyvervásárlások kérdése az Egyesült Államok kapcsán, akár a repülőgépektől, akár másról lesz szó. Most azt látjuk, hogy ez az ország, Magyarország hirtelen elkezdett az eddigieknél mindenképpen radikálisan nagyobb fegyvervásárlási programot indítani, ez a Zrínyi program, ami 2020-as évek közepéig szeretné a magyarországi haderőt újra modernizálni, részben Vasak szintjén, és itt látunk óriási német fegyverbeszerzéseket, tehát a legnagyobb vásárlói voltunk a német hadiparnak az elmúlt évben, és azért ezt többszörösen aláhúznám, hiszen az egyik legnagyobb exportőr országról van szó, és hát itt van egy repülőgépbeszerzési kérdés, meg rengeteg más olyan felújítás, mondjuk korábban a helikopterek kapcsán, ami végül Oroszország irányába dölt el, vagy akár metrókocsik, nyilván ezeket az Egyesült Államokban azért regisztrálják. Kereskedelmi kapcsolatokban pedig ugye 2014-ben volt az a pillanat, amikor kereskedelmi jellegű vitából, hiszen egy amerikai céggel szemben vélt magyar korrupciós gyakorlat miatt pattant ki az akkori ügyvívő nagykövettel egy komoly amerikai-magyar viszály.
Mennyire stabil Európai Uniós tag Magyarország? Mert azért lehet hallani, hogy gyakran a viták keresztüzében ott áll ez a picike ország.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ennek minimum két részét kell számításba venni. Az egyik a hagyományos társadalmi támogatottság még mindig meglepően magas egyrészt a politikai narratívákhoz képest, tehát a domináns politikai narratívák unióhoz való viszonya, ugye mégiscsak a kormánypárt egy erős kritikus uniós narratívát visz hosszú évek óta, és ehhez képest mind Magyarországon, mind Lengyelországon még kimutathatóan a régiós, vagy akár néha az uniós átlagnál nagyobb az emberek teljesen mezei támogatottsága, amit az Európa-Dométer vagy más adatok rendszeresen mérnek. A másik oldalról pedig az látszik, hogy Magyarország is, Szlovákia is, és több kisebb országnál az egy nagyon erős polarizációs téma, és emiatt részben egyébként pont mondjuk az orosz dezinformációnak az egyik kedvenc beavatkozási területe, hogy a korábban szegregált kisebb, egyértelműen unióellenes hangokat kvázi megpróbálják a mainstreambe beemelni, vagy pedig már teljesen elfogadott álláspontá tenni, és korábban elképzelhetetlen mértékben megjeleníteni ezt a kommunikációs térben. És azt nem tudjuk, és ezért nehéz az a kérdés, hogy ennek a társadalmi hatása mitől fog átszivárogni, vagy mi az a fordulópont, mi az a tipping point, ahol egyszer csak ezek adott esetben érvényesülnek. Ugye ez a briteknél sem egy nagyon erős, nagyon látható történet volt, de látjuk, hogy azért ennek a kockázata bizony megvan, akár most az osztrák kormány alakításokat nézzük, vagy Magyarországon azért folyamatosan erodálódó támogatottságot.
Értjük, érdekes helye ez Európának mindenképpen.
Igen, izgalmas helynek tűnik.
Pezsgő politikai élet, külpolitikai szempontból is nagyon érdekes.
Sok
adópolitikai szempontból is nagyon érdekes, úgyhogy köszönjük.
Forró leves közepén bugyog ez az ország, hát itt a nagyhatalmaktól menthetetlenül szórják a sót, a borsot meg a paprikát. Úgyhogy biztos, hogy Szlovákia, Magyarország tengertelen kis országoknak elég ügyesen kell ahhoz navigálni, hogyha ebből jól akarnak kijönni. Nem marad más, mint a szövetségépítés ezeknek az országoknak, és hát ennek a kísérleteit látjuk nagyon különböző forgatókönyvek mentén megvalósulni mostanában a régióban.
Oké. Okay.
Nagyon szépen köszönjük.
Izgalmas volt. Nagyon szépen köszönjük, Botond.
Na hát én köszönöm az ötletet annak a bizonyos hallgatónak, aki bedobta, meg nektek, hogy elfogadtátok, és hát akkor mindenkinek hasonló izgalmakkal teli új évet, bár nem is tudom, hogy ez szerencsése, ha én kívánom, de...
Mindenképpen.
Hogy ne lenne az. Nagyon szépen köszönjük az egész évet neked, és szeretettel várunk majd akkor a műsorba jövőre is.
Folytatjuk, köszönöm.
Köszönöm. Szervusz.
Szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltük át Magyarország helyzetét Európában és a világban.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonauta estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem juca, tem teixeirinha, tem dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Do meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser júri em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Meu Deus, take me back to Piauí.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1865. december 30-án született Rudyard Kipling, a Dzsungel könyve, ha másról nem, akkor erről ismerősnek kell lenni. Rá van írva a szerző neve, az, hogy Kipling, ő írta, kérem szépen. Aki nem tudta volna, az üljön le és mélyen gondolkodjon el, majd vegye elő a Dzsungelkönyvét és olvassa el, és ne aggadjunk fenn a sirkán-maugli konfliktuson, mert vannak abban sokkal, de sokkal értelmesebb részek is, például amikor a dekkáni dólok megtámadják a Farkasfalkát, vagy éppen Rikitiki tévi karancsdögyai, vagy a kis Tumáj és az elefántok tánca, úgyhogy tessék olvasgatni, haszonnal forgathatják Harry Potter helyett is korunk fiataljai például. Na, tőle választottunk aranyköpést, így hangzik.
Itt a Harry Pottertől?
Nem, Rudyardtól, a Kiplingék házából. Azt mondta Rudyard Kipling egy alkalommal, valóra akarod váltani az álmaidat? Ébredj fel!
És ez szerinted mit akar jelenteni?
Hát, hogy én azért jövök be minden reggel 5 órakor a rádióba, mert én valóra akarom váltani az álmaimat, de némi forráskritikával illetném Kipling urat, mert eddig nekem az álmaimnak csak egy része vált valóra. Jól lehet, igyekszem nagyon korán felébredni, most, sok esetben.
Most lépjünk túl azon, hogy már amint meglátsz, a fele elpárolog, de ha ezen túl lendülünk, akkor is így érzed?
Az álmom egyszer, hogy Ács Gáborral valódi, nem megjátszott barátságban éljük napjainkat békében, nyugalomban, kölcsönös tiszteletben.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Kababik József üzletkötő az a szerencsés, aki tarthatja a frontot a két ünnep között is. Jó reggel, szia!
Sziasztok, szép jó reggelt kívánok! És hogy ezért mennyire ugye érdekes a dolog, mert Léna lányomnak is a Jézuska dzsungelkönyve és hát a ő meg a feleségemmel szerencsésen ketten el is mentek, még én vigyáztam a másik két gyerekre otthon, abból az egyik pedig Harry Pottert olvasott.
Hogy
az összeset ki elolvasta, úgyhogy és hát már dzsungelnél járunk, ugye a tőzsdék nagy dzsungelében az látszik itt év végén, hogy hát minden, szinte minden csúcsra fut, ugye amerikai indexek felváltva döntögetik, és az amerikai futures-ek is pluszban vannak, és hát a legnagyobb 600 részvény tömörít, ugye jó stock 600 index is történelmi csúcsra futott, tehát hogy összességében nagyon-nagyon jó a hangulat. Azt hiszem csütörtökön is én fogok bejelentkezni, és akkor kicsit össze is foglalom az évet. De néhány azért céges hírünk is volt, ebben a jó hangulatban különösen jól teljesített az Amazon. Ugye itt tegnap előtt, vagy kettő tőzsdenappal ezelőtt 4,4%-ot tudott emelkedni, és ezzel a legjobb teljesítmény nyújtott az S&P 500 kosarában, és hát ez meg ugye nagyjából annak köszönhető, hogy hát közölte a cég, hogy hát soha nem látott eladásokat produkálta ugye az ünnepi szezonban. Az ünnepi szezon Amerikában egyébként is azért összességében jól sikerült, egészen ugye alacsony a munkanélküliség, emelkednek a bérek, és sokat is fogyasztanak, tehát ennek mindenki örül. Viszont, ami még érdekes, az pedig Európában van, és ezzel nem nagyon tudtunk foglalkozni. A BMW-nél van egy kis probléma az Egyesült Államokban. Ehhez hasonló probléma volt egyébként a Fiat Chryslerrel is nemrég, ezért is érdekes a dolog. A Wall Street Journal szerint, legalábbis ők úgy tudják, hogy vizsgálódnak a BMW-nél ugye az amerikai részlegnél az amerikai felügyelet, mert hogy szerintük meghamisították, vagy manipulálták az értékesítési adatokat, tehát jobbakat tettek közzé, mint a valós számok. A BMW nem nagyon kommentálta ezt a vizsgálatot, de hát ez ilyen semmiképpen sem jó hír. Ugye a BMW 322.862 autót adott el az Egyesült Államokban az év első 9 hónapján, ami egyébként 1,7%-os növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. Egyébként az meg nekem feltűnt, hogy Európában is nagyon jó számokat tettek közzé az európai autógyártók. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vizsgálatnak a vége, de hát mondom, hasonló eset a Fiat Chryslernél is volt. Ott 40 millió dolláros büntetést kapott még, ez még szeptemberben volt, és hát marad egy piciki is időnk, akkor talán arról is ugye ez a Disney-t érinti, hát minden év végén ugye jön a új Star Wars film, illetve nem mindig évvégén, de most ugye megint évvégén jött, és az, ugye az első hétvége az ilyen csalódást keltő 175,5 millió dolláros észak-amerikai értékesítés volt, vagy annyi bevétel volt, ami azt hiszem, hogy 20%-kal maradt el a korábbi Star Wars filmek, úgyhogy rosszul indult ez, viszont 72 millió dolláros jegybevételre tett szert a mostani hétvégén, ez a Skywalker kora című film, és úgy néz ki, hogy a kilátások is jók, hogy most már bíznak benne, tehát hogy fölzárkózott az előző két filmhez a jegybevétel, és úgy gondolják most, hogy ez egyébként még rekordot is dönthet, legalábbis hát ezzel kapcsolatban optimisták a Disney-nél, hát 145,75-ön zárt, nem emelkedett, nem is esett lényegében a papírára, 106 volt a minimum, 153 volt a dollár volt a maximum ugye a papírnak. Összességben maga a Disney Film Studio nagyon jól teljesít, de hát azt tudjuk, hogy a Disney árbevételén belül ugye nem is ezek a legnagyobb tételek, ugye sok szegmens van ott, de valahogy mégis azért ezt a filmet mindenki nyomon követi bevételi oldalról is.
Oké, okay. Ez is érdekes, hogy aztán hirtelen beindult, amikor már éppen buktának tűnt a dolog. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük nagyon a mait, szépen. Meg hát az éves többi rendkívül érdekes céges történetet, elemzést is, úgyhogy nem a karácsonyban nem kívánunk, boldog új évet kívánunk.
Boldog új évet, mert utána beszélünk.
És akkor jó? Másodikán ismét.
Nagyszerű.
Köszi.
Boldog új évet nektek is. Sziasztok.
Jó, kihenes újjék. Szia.
Kababik Józseffel, üzletkötővel beszéltünk, tehát a Hotspot rovatunkban.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
No kérem, hát az órára pillantván mindenki egyetlen következtetést vonhat le abból, amit lát az óra számlapján, hogy Schmidt-Andi hírei jönnek.